Kedves testvérek, elkezdjük az esti alkalmunkat. A 369-es dicséretünket vegyük elő, pünkösdi énekeket fogunk most énekelni esténként. Ez talán egy ismert, de nem annyira ismert pünkösdi énekünk. 369-es dicséret, 6 versét fogjuk most énekelni. Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól imádkozzunk, testvérek. Te vagy, Urunk, bátorítója minden szenteknek, a te népednek, mert győztes vagy, szent vagy, szerető Isten vagy, kegyelmes vagy, jó pásztor vagy, Dicsőítünk és magasztalunk téged ezért, hogy így akarod most is a mi szívünket megbátorítani, megeleveníteni, így akarsz bennünket előtted szent cselekvésekre, gondolatokra vezetni. Köszönjük, hogy van hatalmad a mi szívünk fölött, és köszönjük te neked azt, hogy szent lelked által, ahogyan énekeltük is, meg tudod világosítani a te igédet előttünk. Kérünk téged, vezesd a mi gondolatainkat ezen az estén, hogy mindarra eljussunk, ami előtted jó, amiben te gyönyörködsz, amiben kedved leled. Amen. Kedves testvérek, egy jól ismert igét olvasok a mai estén, és aztán még a következő két estén is. Minél jobban ismerünk valamit, annál nagyobb lehetősége annak, hogy felületesekké válunk, így el fogunk mélyedni most ebben az ige versben. Máté evangéliumának a 28. fejezetéből fogjuk felolvasni az úgynevezett missziói parancsot. Máté evangéliumának 28. fejezetéből a 18-tól a 20. versig terjedő szakaszt. Az Úr Jézus Krisztus mondása ez, és azt gondolom, hogy annyiszor hangzik el a gyülekezetünkben, a keresztelők alkalmával, hogy talán kívülről is tudjuk. Tehát Máté evangéliuma 28. fejezet 18. verstől a fejezet, és ezzel Máté evangéliuma végéig is. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem tudom, hogy kinek mennyire tűnt föl, ebben az ige versben van egy olyan szó, amelyik újra és újra előkerül, összesen négyszer, és ez a szó az, hogy mind, minden, mind. Négyszeres minden, és ez egy elég erős hangsúlyozása ennek a szónak. A minden az egyébként is egy erős szó, mert az nagyon nehezen megfogható, az egy nagyon széles fogalom, az, hogy minden, de amikor ez négyszer meg van ismételve egymás után valahol, akkor az el kell, hogy gondolkoztasson bennünket, hogy vajon miért hangzik el ez a szó ennyiszer néhány mondaton belül. Pünkösdre készülünk, amit ugye a hívők és az egyház szeret az egyház születésnapjának mondani, az egyház születésnapján titulálni. Azonban beszéltünk már erről, és most hadd hozzam ide újra a testvérek elé, hogy helyesebb, hogyha a keresztény egyház nem születésnapjának, hanem talán mondjuk így ünnepnapjának mondjuk ezt, főleg nekünk fontos ez reformátusoknak, hiszen van egy hitvallásunk, amelyik szépen összefoglalja azt, hogy mit hiszünk mi az egyházról, az egyetemes keresztény anyaszent egyházról. A Heidelbergi K.T. 54. kérdése így hangzik, mit hiszel az egyetemes keresztény anyaszent egyházról, és erre azt feleljük, hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől a világ végezetéig, az egész emberi nemzetségből, szent lelke és ígéje által az igaz hitben megegyező, örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt magának, ezt oltalmazza és megtartja. Hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Maga a K.T. nem azt mondja, hogy a keresztény anyaszentegyház pünkösd óta létezik, hanem azt valljuk meg a hitvallásunkban, hogy mi úgy hisszük, hogy Isten a világ Isten fia, Jézus Krisztus a világ kezdetétől annak végezetéig az egész emberi nemzetségből gyűjti magának a gyülekezetét. Így tehát pünkösdöt inkább az egyház ünnepnapjának nevezhetnénk, egy különös nap az egyház történetében, de nem mondanám azt, hogy ez az egyház születés napja. Általában elmondhatjuk azt, ha az egyház ünnepnapjára készülünk, és most ezzel foglalkozunk, hogy az egyház az általános emberi értelembe vett keresztény közösség a Földön identitás válságban van. Ezt nem szokták titkolni sem a teológusok, sem az egyházatják, még akkor sem, hogyha általában a keresztény közösségek tagjai ezt nem annyira érzékelik. Sajnos nem csak a keresztény közösségekre, hanem általában a világra nézve is, a világi közösségekre nézve is igaz az, hogy ennek a 21. századnak a kezdetén egészen egyszerűen egy identitásválság lépett föl. Nehezen tudjuk megfogalmazni, körülírni azt, hogy kik vagyunk, hogy miért vagyunk, hogy milyen céljaink vannak. Ez nagyon nehéz. A kereszténység ma a világba 1000 milliónyi közösségre tagozódott szét. Beszélünk még egyelőre történelmi felekezetekről, történelmi irányokról, de azt kell látnunk, hogy lassan olyanok vagyunk, mint a nagy folyamoknak, mondjuk a Nílusnak a torkolata, ahol beleömlik a földközi tengerbe, és mindenfelé szétágazik, és valahogy a kereszténység is ilyenné vált, hogy ez a kezdeti egységes folyam, ez mára annyi ágra szakadt, hogy ebben a nagy sokadalomban és sokszínűségben nagyon nehéz is meghatározni az identitást. És ha valaki egy kívülálló akarja megfogni azt, hogy mi a keresztény identitás, akkor van csak igazán bajba, mert amilyen közösségbe megy el, olyan dolgokat fog erről hallani. Azt gondolom, hogy nekünk is szükséges körüljárnunk, és mivel mi reformátusok vagyunk, ezért hagyatkozunk elsőrenden a Szentírásra, hogy a Szentírás az Anyaszent Egyház identitását hogyan és miképpen határozza meg. Ha azt mondjuk, hogy mi is részesei vagyunk annak a közösségnek, amelyet Isten fia világ kezdetétől fogva annak végéig gyűjt, akkor fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy az Isten fia a kijelentésben mit mond el nekünk az egyházról, mit mond el rólunk, mit kell nekünk tudni arról a közösségről, ahova mi Jézus Krisztusba vetett hitünk által beoltattuk. Így szeretnék szólni a 4 minden alapján, ma 2 mindenről, az egyház küldetése címmel. Holnap beszélnénk az egyháznak, ennek a közösségnek az üzenetéről, és aztán majd beszélnénk ennek a közösségnek a biztonságáról, ahogyan ezt jeleztem is itt a programunkban előre. A missziói parancs így kezdődik. Jézus azt mondja, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Minden hatalom nekem adatot, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Úgy érzem, amikor ezt az igét elolvasom, hogy ez az a 2 minden, ami a keresztény közösség küldetéséről szól. És ha tudjuk a küldetésünket, akkor meg tudjuk határozni elég jól és helyesen a saját identitásunkat is. Sokan a Biblia magyarázók és a Biblia olvasók közül úgy vélik, hogy ez a parancs, amit missziói parancs címen ismerünk és használunk, az apostoloknak szólt. Mert azt olvassuk itt Máté evangélium 28. fejezetében, hogy Jézus elment Galileába, arra a hegyre, a tanítványok elmentek arra a helyre, hegyre, ahol Jézus rendelte őket, megjelent közöttük Jézus, ők voltak ott, Jézus hozzájuk beszélt. amikor ezek a mondatok elhangoztak. Sokan azt mondják, hogy ez az ige tehát, amit ott Jézus elmondott, ő nekik szólt, ma már nem aktuális, vagy nem általánosan értendő ez az ige, ami ott Jézus szájából kijött. A tanítványok azok, akiknek Jézus különösen is a szívére helyezte, hogy mi a küldetésük, azt mondta, hogy tanítsák az embereket, és azt, hogy ezt hol kell elvégezniük minden nép között. Azon gondolom, testvérek, hogy el fogjuk dönteni ezen a mai estén, hogy kinek van igaza, hogy ez a Jézusi parancs egy általános igazság, ami minden időben megáll, és minden időben szól a keresztényeknek, vagy pedig tényleg csak a tanítványoknak szólt. De mielőtt ezt megtennénk, foglalkozunk magával a parancssal, mert úgy fogunk ehhez közelebb jutni. Testvérek, azt kell, hogy mondjuk erről a parancsról, hogy ez a parancs, amit Jézus itt mond, ez a felszólítás, hogy menjetek el, tehát tegyetek tanítvánnyá minden népet, ez egy rettentő komoly és radikális parancs. Arra kérem a testvéreket, hogy most lépjünk ki abból az értelmezésből, amit mi megszoktunk, hogy én ott állok az úrasztalán, és mondom, hogy tegyetek tanítványa minden népeket, mert próbáljuk meg a szöveget egy kicsit nagyító alá venni, azt, hogy ott áll Jézus, és azt mondja a tanítványainak, tegyetek tanítványa minden népeket. Ez egy nagyon radikális mondat. És egy nagyon komoly mondat. Mert ez azt jelenti, hogy Jézus arra hatalmazza fel az ott álló tanítványait, hogy emberek, népek életébe avatkozzanak be. Ma úgy mondanánk ezt, hogy Jézus olyan parancsot ad a tanítványainak, hogy lépjenek be más embereknek a magánszférájába. És ez akkor is nagyon radikális volt, de a mai világban, ahol rácsok, zárak, riasztók védenek bennünket, itt különösképpen is radikális ez a gondolat, hogy Jézus azt mondja a tanítványainak, azt parancsolja a tanítványainak, hogy avatkozzanak bele a másik ember életébe. Ezért nem mehetünk el emellett a parancs mellett, csak olyan nagyon egyszerűen. A mai modern ember ez ellen kézzel-lábbal tiltakozik. A mai ember, szabad ember, aki úgy akar szabad lenni, hogy maga hoz döntéseket, akit nem lehet kényszeríteni, akit nem lehet tanácsolni se lassan már, aki kiáll a tér közepére és eldönti, merre van észak, mert neki az a szimpatikus, akinek nem lehet mondani semmit, akinek nem lehet határokat kijelölni, vagy kimondani dolgokat. Ebben a korban ez a parancs, Jézus parancsa, értsük meg, ha ez még aktuális, ezt, ha lehet mondanom, még radikálisabb, és számunkra még inkább elgondolkoztató. Vegyük csak sorra, hogy mit mond Jézus, tegyetek tanítványokká minden népet. Tegyetek. Ez kettős jelentésű szó. Kétféleképpen lehet értelmezni. Egyfelől a tegyetek az egy felhatalmazás. Megengedem nektek, hogy tegyétek meg. Egy felhatalmazás. Mondjuk így, hogy feljogosítás. Másrészt ez egy parancs is. Egy felszólító parancs. Ami nem csak egy jogosítványt ad az ember kezébe, hogy ha akarsz, élsz vele, ha nem, nem. Hanem ez egy nagyon radikális parancs is. Tedd meg, tegyétek meg azt, amire felhatalmazlak benneteket. Egy tevőlegességre, aktivitásra való felszólítás. Nem türelmes várakozásra mutat ez a szó, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, hanem aktivizál. Azt üzeni a hallgatóknak, hogy lássatok hozzá, fáradozzatok rajta, küzdjetek érte, hozzatok áldozatot ezért az ügyért. tegyetek tanítványokat, nyerjétek meg őket. Mondhatnánk így, hogy kövessetek el mindent. És ez egyszerre egy feljogosítás, másfelől pedig egy meglökés a tanítványoknak, hogy ez a dolgotok, egy világos útmutatás, és egy parancs is, hogy ezt kell tennetek, ezt az irányt kövessétek. Mit mond Jézus? Tegyétek tanítvánnyá. Tanítvánnyá. Magyarán tanítvánnyá, ez azt jelenti, hogy a tanítványok tanítói hivatalt kapnak. Ti vagytok a tanítók, akik az embereket tanítványá tehetitek. Titeket jogosítalak, hatalmazlak fel, nektek parancsolom meg, hogy a tanítás által tanítványá tegyetek embereket. Magyarán Jézus nem azt mondja, hogy annyi a dolgotok, hogy híreket adjatok nekem az emberekről. Nem a híradózás a cél, Jézus szerint. Az, hogy megjelenjünk valahol, és ti mondjatok valamit az embereknek arról, hogy 2000 éve volt egy személy, Jézus. Nem ez a cél. Nem csak annyi a cél, hogy megtudjanak valamit az emberek, amiről eddig még nem hallottak. Nem csak ennyi a cél. Azt mondja Jézus, hogy tegyétek őket tanítványokká, ami azt jelenti, hogy az a cél, hogy ők tudatos követőimmé legyenek. Ahogyan ti itt álltok, ugye, a 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Miért mentek oda? Mert tanítványok voltak. És a mester azt mondta nekik korábban, hogy gyertek oda arra a hegyre. És a tanítványok oda mentek arra a hegyre. A cél az, hogy tudatos követőivé legyenek Jézusnak azok, akikhez elküldelek benneteket. Tegyétek őket tanítvánnyá. Döntsenek amellett, akit hirdettek nekik. Mellettem döntsenek az emberek. Ez a tanítványság. Legyenek elkötelezettjeivé, általa tanítottakká, vezetettekké, mert ez a tanítványság. Legyenek meggyőzött emberekké. Tegyetek tanítvánnyá, mert ez a tanítvány. Meggyőzött, elkötelezett ember, vezetett ember, tanított ember. Azt mondja Jézus, minden népet. Ez ott abban az időben, mivel zsidó emberekhez szól Jézus, elsősorban azt jelenti, hogy lépjetek át fizikai határokat. Az Ószövetségben Izrael országának a határait a törzsek területe adta. És a zsidóság ezeken a határokon belül élt. Csak akkor mentek el a szent földről zsidók, ha száműzték őket, ha elkergették őket, ha vitték őket fogságba, vagy ide-oda-oda. Azt mondja Jézus, most ezeket a határokat, amelyek eddig védtek benneteket, amelyek között éltetek, át kell lépni. Minden népet. De át kell lépni másféle határokat is, nem csak fizikai határokat, hanem olyan határokat is, amelyek ezeken a határokon belül vannak. Izraelben már akkor sem csak a zsidók éltek. Voltak ott samaritánusok, volt egy csomó római, voltak oda betelepülő más népek, nemzetek, akik próbáltak valahogy együtt élni ott a zsidósággal, osztozni a vízen, ami ugye a kelet aranya. Azt mondja Jézus, minden népet. Ti elfordultok, hogy rómait láttok. Ti menekültök, ti nem lépitek át pogány emberek lakásának a küszöbét. De a parancs most úgy szól, hogy minden népet, olyan személyek és közösségek életébe kell belépnetek, őket tanítványá kell tennetek, akik jelenleg nem az én tanítványaim, akik nem az én követőim, nem az én imádóim, akik nem tudnak rólam, vagy nem akarnak rólam tudni. Minden nép felé küldelek benneteket. Minden fajta nép felé. Életkorra, nemre, fajtára való tekintet nélkül. Tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Testvérek, nagyító alá veszük ezt a parancsot, látjuk, hogy mennyire radikális ez a parancs, és látjuk azt is, hogy ez a parancs egy irányt mutat a hallgatóknak, az akkori tanítványoknak, és ha most mérlegre tesszük újra, hogy kiknek szól ez a parancs, akkor azt kell megállapítsuk, hogyha ez a parancs csak az apostoloké volt, azért a 11, aki ott ácsorgott Jézus Krisztus körül, akkor szomorúan kell megállapítanunk azt a tényt, hogy ezek a tanítványok ennek a parancsnak nem tettek eleget. Nem tudjuk mindegyiküknek a sorsát, de az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, ha végigolvassuk, azért csak látjuk, hogy ők ennek a parancsnak a maguk személyében nem lettek elkötelezett, megvilágosodott cselekvőivé. A pogányok közé elsősorban Pál apostol ment el. Az az apostol, aki nem volt ott ezen az eseményen. Elmentek közül mások is, de azért tudjuk, hogy ez mennyire problematikus dolog volt. Pálnak meg kellett intenie Pétert, aki különbséget tett az emberek között. És a pogányok között előadta magát úgy, mint aki egyébként világosságot nyert afelől, hogy a pogányok és az evangélium, mert noha megkapták ezt a parancsot, de később Istennek Pétert egy látomásba újra emlékeztetnie kellett arra, hogy én azt mondtam neked is, hogy minden nép felé kell mennetek, mert Péter nem akart menni. És később, miután ez Péter megérti, és nagy örömmel a közösség tudtára adja, később újra előfordul az, hogy Péter a pogányok között úgy van jelen, minthogyha érteni ezt a titkot, hogy felétek is küldetésem van, de abban a pillanatban, amikor zsidók megjelennek a pogányok között, Péter átül a zsidós közé. Péter oda ül közé, és úgy csinál, mintha semmi köze nem volna a pogányok közül megtért emberekhez. Ha ez a parancs csak az övéké volt, akkor szomorúan kell megállapítanunk azt a tényt, hogy ezt a feladatot biztos nem végezték el, mert nem tudunk arról, hogy a tanítványok nagy sokasága elárasztotta volna Európát vagy Ázsiát, az akkori világ népességét kutatták volna türelmetlenül. Mert arra kell gondolnunk, ha övék volt ez a parancs, akkor egy ott marad Jeruzsálemben, 10 meg elindul szerte a világba. Azért a világ arányaiból volt már elég jó fogalmuk ezeknek a tanítványoknak abban az időben, és ez körülbelül így lett volna arányos. De nem ez történt. Ha pedig nem végezték el ezt a parancsot, akkor Jézus bizonnyal tévedett, mert olyanokra bízta az ügyét, akik ezt a parancsot nem tudják végrehajtani. Ha tudta Jézus előre, hogy ez a parancs nem lesz végrehajtva, akkor mi bízta ezekre az emberekre? Ha nem tudta, akkor Jézus is tévedett. Nos, testvérek, valójában azt kell mondanom, és azok mellett foglalok állást, akik azt mondják, hogy a missziói parancs valójában minden időben aktuális. Minden időben aktuális. És ez magának a parancsnak a belső tartalmából is következik. Abból, hogy nincs lejárata a földön élő emberek és népek szüntelen változásának. Nincs lejárata. Nincs egy olyan statikus állapot, amit kimerevíthetünk a földön, amikor a történelmet megállíthatjuk, és azt mondhatjuk, hogy na most elmegyünk minden néphez, és elmondjuk minden népnek. Még ma is vannak olyan vidékek a Földön, amikről alig-alig tud valamit az ember. És még ma is vannak olyan népcsoportok, akik az evangéliummal szinte egyáltalán nem találkoztak. Nem jutott még el mindenhova az evangélium. De van ennél egy sokkal közelebbi probléma, ami ezzel a parancsolattal kapcsolatban mérlegelendő, ez pedig a generációk váltása. Az lehet, hogy meg tudnánk állítani a történelmet egy adott pillanatban, és azt tudnánk mondani, hogy minden néphez elviszük most az evangéliumot, de egy dolgot nem tudnánk megtenni. Meghalnak emberek, és születnek, és generációk jönnek. És ezek a generációk, akik születnek, akik fölnövekednek, nem hallották még az evangéliumot. Hiába szület valaki, születik minden ember egy kórházban, attól nem leszünk orvosok. Hiába születik meg valaki egy keresztény családban, attól még maga nem lesz keresztény. Nem hozza a vérébe magával azt, hogy én keresztény vagyok. Hanem afelé is el kell menni, tanítvánnyá kell tenni, ő is a minden népnek a tagja. Így tehát azt gondolom, hogy ez a parancsolat, testvérek, ma is áll. És ez az, amit a mai nap legelőször szeretnék a testvérek felé hozni és mondani, az identitásunkkal kapcsolatban, hogy az egyház ebben a világban minden időben küldetésben van. Küldetésben van. Méghozzá abban a küldetésben ez az irány, amit Jézus Krisztus nekünk megszabott, az ő visszajöveteléig, hogy mi tegyünk tanítványá minden népet. És ez alól senki, aki Jézus Krisztus követője, nem kivétel. Nagy identitásválság az, amikor azt mondjuk, hogy ó, ezt az apostoloknak kell csinálni. Ennek van egy finomabb változata, amikor azt mondják a hívők, hogy hát ezt az egyház vezetőinek, felhatalmazott tisztségviselőinek kell csinálni. Jézus itt azokhoz beszél, akik az ő tanítványaivá lettek. Ő tanította őket. Ezeknek nem volt püspöki palást a vállukon, nem volt királyi korona a fejükön, egyszerű emberek voltak. Volt, amelyik értelmiségi volt, volt, amelyik munkás volt, és Jézus egyformán adta nekik ezt a küldetést. Menjetek el, tegyetek tanítványá minden népeket. Aki Jézus Krisztus tanítványa lesz, testvérek, annak meg kell értenie, hogy ez az irány, ez innentől kezdve nekem is irány, ez innentől kezdve az én identitásom, az én küldetésem ebbe a világba, hogy tanítványát tegyek, fel vagyok hatalmazva, parancsom van rá. A cél az, hogy embereket valamilyen módon Krisztusnak, az én Uramnak megnyerjek, erre vagyok fölhatalmazva, és mindenki felé gyakorolnom kell ezt. Nem csak azok felé, akik ezt az ügyet szeretettel fogadják, vagy akikről azt feltételezem, hogy ők ezt az ügyet szeretettel fogadják, hanem minden nép felé. Át kell lépni minden időben ma is olyan határokat, amiket egyébként mentalitásunknál, meggyőződésünknél fogva nem szívesen lépünk át. A parancs állandó, ma is áll. Ha ezt komolyan vesszük, és ezen az irányon próbáljuk a mi identitásunkat megfogni, meghatározni, akkor mindenkibe fölmerül az a kérdés, és ezt a mai világ különösképpen is indukálja, hogy miért kell és milyen alapokon, milyen felhatalmazásokkal lehet vagy kell nekünk ezt csinálni. Szabad ilyen radikálisan gondolkozni? Vagy fordítsuk így a dolgot, szabad ilyen egyoldalúan gondolkozni? Így megszervezni az életünket, így élni az életünket, szabad így tevékenykedni? Nem intoleráns dolog ez, hogy mi emberek életébe azt akarjuk tenni, felhatalmazás, Jézusi parancsal, hogy őket tanítványokkal akarjuk tenni? Nem intoleráns dolog ez, belenyúlni így mások életébe, átlépve határokat? Nos, testvérek, minden parancs, így a missziói parancs is, annyit ér, olyan a súlya, mint a mögötte álló hatalom. Mind a mögötte álló hatalom. Azt gondolom, hogy a történelem segít nekünk ennek a megértésébe, hogy voltak olyan emberek, akik mögött, mondjuk Hitler mögött a fénykorában egy óriási hatalmi gépezet állt. És minden szavára azonnal reagáltak. Minden parancsára. És amikor a háború veszni látszott már, és kihátráltak mögül a szép, csendesen az emberei, akkor ez a hatalom meggyengült. Hitler osztogatta még a parancsokat, csak már a frontokon nem hajtották végre. Nem volt mögötte erő. A missziói parancsnak a súlya az abban áll, aki ezt a parancsot kimondja. Ő minden hatalom istene, Jézus Krisztus. Mit mond magáról? Hogy kezdi el ezt a parancsot? Nékem adatott minden hatalom. Ahogy mondtam, a minden az egy nagyon erős szó, de ugyanakkor egy nagyon általános szó is. Azért ezt a mondatot is járjuk egy kicsit körül. Jézus Krisztus valóban mondhatta, hogy minden hatalom az övé? Valóban így van ez? Az Ószövetség is beszél Jézusról, sokféleképpen jövendőlnek róla, de ezen a mai estén hadd hozzak ide egy kevésbé ismert idézetet, ami Jézus Krisztusról, az ő leendő királyságáról, hatalmáról szól, Dániel próféta könyvéből. Dániel így ír a 7. fejezet 13. és 14. versében a könyvében. Láttam az éjszakai látomásban, jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt. Az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Ez Dániel Jézus Krisztusról mondja. Ott állunk a mennybe menetel hegyén, ahol Jézus elbúcsúzik a tanítványaitól, és jelenti nekik azt, amit a tanítványok most már nem fognak látni, de amiről Dániel beszélt. Jött valaki az ég felhőjén, aki az emberfiához hasonló volt, az öregkorú felé tartott, oda vezették hozzá. Jézus felmegy a mennybe, és mi történik? Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Kitől kaphatott Jézus ilyen hatalmat? Attól, aki minden hatalom. Ami nincs, azt nem tudom odaadni a másiknak. Az Atya Isten jobbjára ült, ahogy a hitvallásunkban mondjuk. Osztozott, ha úgy tetszik, részesévé lett teljes joggal annak, ami az Atyáé. Mire, milyen uralom adatott neki? Mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Jézus így mondja a tanítványoknak, hogy minden hatalom nékem adatott. Hatalma, milyen hatalom? Lejáró, újra választandó, meg kell szavazni. Azt mondja Dániel, hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Nem megsemmisülő, nem lejáró, nem megszavazandó hatalom, hanem az örökké való hatalma ez, amelyben Jézus részesült. Erre, mint egy vízhangként szólal meg az Efézusi levél és a Kolossé levél az első fejezetben, ahol Pál apostol azt mondja Jézus Krisztusról a 22. versben, Efézus 1.22-ben, mindent az ő lába alá vetett, és őt tette mindenek felett az egyház fejévé. Tudnélik az Atya Jézust. Aztán a Kolossé 1.20-ban, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön, a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Azt mondja Jézus, nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. tetszett a teljességnek, hogy benne lakozzék, hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben. Testvérek, minden hatalom Jézus szájából nem egy nagyvonalú beszéd, ahogy a ma beszél, a ma embere beszél, hogy nagyot mond, és a felesen igaz, hanem úgy az ószövetségi proféciák, mint az új szövetség bizonyság tétele alapján a valóság. Ez a valóság. Menjen és földön. Mit jelent ez, testvérek? Azt jelenti Jézus, minden hatalom enyém a láthatatlan és a látható világ felett. Mert a menny számunkra azt a világot jelenti, amit nem látunk. A föld meg azt jelenti, amit látunk. Azt mondja Jézus ezzel, hogy minden hatalom enyém a múlhatatlan és a múlandó felett. Mert a menny számunkra a múlhatatlant jelenti, az örököt jelenti. A föld meg a Biblia világában múlandót jelenti. Azt mondja Jézus, hogy minden hatalom enyém a tiszta, szent és a tisztátalan és megromlott világ felett. A menny a tiszta és szent dolgokat jelenti számunkra, a föld pedig a tisztátalanságot és a romlottságot. Azt mondja Jézus, minden hatalom nekem adatot ezek felett, amit nem és amit az ember ural, a felett is. Hiszen a menny fölött az ember nem uralkodik, a földön pedig Isten azt mondta az embernek, hogy hajtsd az uralmad alá. Jézus azt mondja, amit nem uralsz, és amit uralsz, a fölött is minden hatalom az enyém. A menny jelöli mindazt, ami az ember számára érthetetlen, önerőből elérhetetlen, a föld meg azt jelenti, ami az ember számára érthető és befogható. És az Isten fia, Jézus Krisztus azt mondja, minden hatalom nekem adatott, menjen és földön. Kedves testvérek, minden parancs annyit ér, és annyira komolyan veendő, mint a mögötte álló hatalom. E mögött, a parancs mögött, ami minden idő keresztényeinek szól, ami meghatározza a mi identitásunkat, ami a mi küldetésünk, ami Úrunk Jézus Krisztus áll. Az a hatalom és az az erő, az a személy, aki minden menjen és földön. Testvérek, ez a parancs a keresztényeket, a felhatalmazottokat nem csak fegyelmezi, és nem csak megráz bennünket az Úrunk arra nézvén, hogy ébresztő. Miben látott te a magad kereszténységét? Miben van a te identitásod? Nem csak megráz bennünket az Úr, hanem együtt a bátorít is bennünket, és szeretném ezt is nagyon aláhúzni, hogy amikor Jézus ezt mondja, hogy én vagyok a küldő, aki minden hatalom menjen és földön, akkor ez a nagyon radikális és nagyon kemény parancshoz Jézus egy nagyon komoly bátorítást rendel. Azt mondja, én állok ezek mögött a dolgok mögött, akié minden. És ez azt jelenti, hogy ha elbátortalanodsz, ha a világ megvet benneteket, ne féljetek, emeljétek fel a szemeteket az égre jelképesen, és emlékezzetek meg arról, hogy aki parancs mögött áll, azé minden hatalom. Azé minden hatalom. Testvérek, minden időben ez kell bennünket erősítsen, hogy mi fölnézünk a mi Úrunk Jézus Krisztusra, amikor kudarcot vallunk, amikor megvetésbe szaladunk bele, amikor a magunk gyengeségével, hibáival, méltatlanságával találkozunk, akkor is csak egy dolgot tehetünk, hogy fölnézünk Jézus Krisztusra, aki azt mondja, övé minden hatalom, és ezáltal bátorodhat meg a mi szívünk arra, hogy az ő által a megszabott küldetésben járjunk. Identitásunk meghatározásában, erősítésében tehát a missziói parancs alapján ezen a mai estén tisztáztuk a küldetésünket, és kicsit föltekintettünk arra, aki nekünk küldetést adott. Az egyház küldetése tehát Jézustól van, aki minden hatalom, menjen és földön. Arra van küldetésünk, hogy tanítsuk az embereket, és ők ezáltal Jézus Krisztus tanítványaivá legyenek. Holnap fogunk arról beszélni, hogy mi az, amit mi mondunk, még egyszer, ha jelezzem előre, mi az üzenet, amit mondunk, amit át kell adnunk, és aztán majd még szólunk arról, hogy mi a mi biztonságunk. Adjon az Úr nekünk megbátorodást, meg elgondolkozást is azon, hogy ebben a sokféle világban, ahol sajnos mindenki állíthatja magáról azt, hogy keresztjén, meg az ellenkezőjét is, ahogy szokták mondani, de most bennünket inkább ez érdekel, mi magunk tisztában legyünk azzal, hogy valójában kik azok, akik Isten népe, hogy mi oda tartozunk-e, és ha oda tartozunk, akkor milyen küldetésünk, milyen feladatunk van ebben a világban. Az egyház ünnepén nekünk ezzel azt gondolom, hogy nagyon időszerű ma is és most is foglalkoznunk. Csendesedjünk most, mi is imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy most is, ma is fölemelhetjük a mi szemünket te reád. Köszönjük te neked, hogy bemutatkozol előttünk újra, és láthatunk téged, aki minden hatalom menjen és földön. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan gyarló gondolkozásúak vagyunk, akik ezt elfelejtjük, máskor kétségbe vonjuk. Köszönjük, hogy most emlékeztetsz bennünket a te győzelmedre. Emlékeztetsz bennünket arra, hogy valóban ott vagy az Atya jobbján, hogy valóban tied minden hatalom, és ezzel bátorítasz bennünket a mi küldetésünkre. Te látod, hogy milyen sokféle gondolatunk van arról, hogy miért lettünk mi a te gyermekeid, hogy mi a mi célunk itt ebben az életben, vagy mi a te célod velünk. Köszönjük, hogy most erről beszélsz, és megerősítesz bennünket arra, hogy küldetést adtál nekünk. Úrunk, adjad, hogy elcsendesedhessünk abban, hogy ezt a küldetésünket hogyan, miképpen végezzük, hogy azt tesszük-e, és úgy vagyunk-e jelen ezen a világon, ahogyan te látni szeretnél bennünket. Adj a szívünkbe csendet, adjál előtted való alázatot, megérthessük a mi állapotunkat, életünket, és hogy még inkább elköteleződjünk abban a hívásban és küldésben, amelyet te megkerestél, megszólítottál, elválasztottál bennünket magadnak. Hadd dicsőítsünk téged, hadd imádjunk téged, Úr Jézus Krisztus, a te jóságodért, amely által most is tanítottál és tanítasz bennünket. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Amen. Szeretettel hívjuk a testvéreket holnap esti alkalmunkra is. Most pedig egy ének kell, a már megkezdett énekünkkel, 369-es énekünket keressük ki újra. És a 8., 9. és 10. verseket énekeljük, tehát 3 verset. Világosítsd meg elménket, hogy hihessük a Krisztust. Hihessük a Krisztust.
Krisztus.